9 óra 42 perc van, folytatjuk a reggeli monitort, folytatjuk a beszélgetést Csabai Károlyjal, az m4privatbankár.hu főszerkesztőjével. Az első blogban a magyar gazdaságpolitika irányítóiról volt szó, Orbán Viktor köcsén beszélt, fogalmazott meg a gazdasággal kapcsolatos gondolatokat, például utalt arra, hogy hát akkor vélhetően, vagy legalábbis olyan, ne lepődjünk meg nagyon azon, hogyha Varga Mihály lesz a következő jegybankelnök, és hát a közgazdász vándorgyűlést is kicsit szóba ejtettük most, viszont szerintem itt a magyar gazdasági blokkot zárjuk azzal, hogy a hét legfontosabb adatközlése akkor az inflációs szám lesz a holnapi. Igen. Hát infláció tekintetében most mit látunk? Ilyen hullámos trendeket, nem?
Most hullámos trendeket látunk, a mi várakozásunk az, hogy a júliusi 4,1% után be fog nézni az inflációs ráta 4% alá. Alapvetően ez a bázis hatás miatt látjuk ezt így. Ne feledjük el, hogy tavaly júliusban 18,7%-os volt az infláció, utána lement augusztusra már 17,2%-re. És ugye ez a, mi nekünk most ez ahhoz a 17,2-höz kéne viszonyítani, ha mondjuk most megint 4 valamennyi lenne, az azt jelenti, hogy két év alatt azért 21%-os infláció az durva lenne. Tehát az MNB-je júniusi inflációs jelentésében augusztusra 3,4%-ot jósolt, augusztusra. Uh-huh. Ez szerintem túl optimista volt, ugye, mert ugye júliusi inflációs adat is 0,3% ponttal lett magasabb, mint amit az MNB mondott, ugye arra 3,8-at mondott. Tehát itt tulajdonképpen azt kell figyelembe venni, hogy ami a szezonális hatások hogyan alakultak az üzemanyagáraknál, azt lehet látni, hogy ugye már tudjuk egy jó ideje, hogy a KSH ilyenkor csak az első 20 napot nézi, és a 20-án lezárja tulajdonképpen az index számolást, tehát az első 20 napban hogy alakult az üzemanyagár? Na most úgy alakult, hogy augusztus 20-án, július 20-ához, tehát az előző időszakhoz képest a benzin szinte alig változott, a gázolaj meg olcsóbb lett. Tehát nem sokkal, mondjuk 8 forinttal, de hát mondjuk az is azért, aki mondjuk 50 liter tankol, az annak mondjuk, vagy 70 litert nagyobb autónál, annak azért fontos, és ez lehet megint egy olyan, ami hűtheti az inflációt a bázis hatás mellett. Aztán itt az élelmiszer áraknál volt egy nagyon nagy kiugrás júliusban, ez úgy néz ki, hogy visszakorrigálódott, ma reggel jelent meg a privátbankár.hu-n, a privátbankár árkosár, ugye ez 17 éve, éppen a Gáspár András kollégám szokta elkészíteni, és azt ők arra jutottak, hogy az augusztusi jelentős havi növekedés követően szeptemberben 4,5%-kal olcsóbb lett a családi nagybevásárlás, tehát onnan is várható egy bizonyos fajta hűtés. Hát ami viszont kérdés, és ez a fekete lyuk, ezt most nem tudjuk, a szolgáltatásokkal mi van. Ugye a szolgáltatások azok, amelyek mindig egy kicsit itt átrendezték a terepet. A júliusban láthatóan én most mérsékeltebb átárazásra számítok augusztusra, de mondjuk nem lehet tudni. Miért számítok mérsékeltebbre? Mert ugye ahogy az már kiderült, a kereslet csökkent. Tehát az a nagy várakozás, hogy majd a kétszámjegyű reálbér növekedés az majd tárgyasul fogyasztásban, az nem jött be. Ugye most már tudjuk, hogy miniszteri szinten is ostorozzák azt, hogy hát miért megtakarítanak az emberek, miért óvatosak, hát erről is van egy külön véleményem. Tehát tulajdonképpen a kereslet csökkenése miatt a szolgáltatók nem talán az átárazási lehetőségeik szűkebbek, tehát onnan se várható, úgyhogy mindent összevetve én azt mondom, hogy egy olyan 3,8% lehet az infláció, aztán majd kiderül, hogy ennyi lesz-e, és viszont utána az ősz az egy kicsit ilyen szempontból megint forróbb lesz.
Tehát akkor olyan értelemben nem is lesz irányadó a holnapi adat az MNB szempontjából, hogy mit fog csinálni a kamatokkal a év
nem,
hátra
az részében. Lesz irányadó, hogy az LKB mit fog dönteni csütörtökön, az mindenféleképpen irányadó lesz. Ott én várok egy további kamatcsökkentést. Én megmondom őszintén, hogy olvasom itt az elemzőknek a véleményét, meg nálatok is hallottuk, hogy az elemzők azt mondják, hogy ha az LKB kamatot csökkent, és hogyha jön egy kedvezőbb inflációs adat, akkor az MNB vághat. Én még mindig nem vágnék. Nem olyan a környezet, nagyon törékeny ez az egész. A forintot eddig a folyófizetési mérleg többlete tartotta, erősen, ugye a külkereskedelmi mérleg aktívum miatt nagyon sok euró jött be, amit átváltottak ugye a vállalatok forintra, és ez a forintot viszonylag erősen tartotta. Na most azt láttuk, hogy most már két hónapja csökken a külkereskedelmi aktívum, ez a múlt héten jött ki, igen. És 1 milliárd helyett, több mint 1 milliárdos júniusi aktívum helyett, júliusban már ugye már csak 200 millió volt az aktívum. Tehát ez abban a szempontból a forint erősítő hatás az gyengül, miközben még nincsenek olyan adatok, ami erősen tart. Tehát most jelen pillanatban én azt mondom, hogy óvatos egy banki politika, de ennek ellenére a műsor első részében említett Nagy Márton féle nyomás miatt elképzelhető, hogy egy 25 bázispontos kamatcsökkentés lesz a monetáris tanács ülésén. Még egy mondat, az év végére viszont megint fel fog kunkorodni kicsit az infláció, és olyan 5% körüli éves inflációt lehet várni sajnos. Ez az alacsony bázis miatt, és a tényezők miatt, és azért ne felejtsük el, hogy akkor már túl leszünk az amerikai elnökválasztáson.
Micsoda átkötés volt, pont azon gondolkoztam, hogy ugorjunk át az Egyesült Államokba. Ugye mindig ikonikus és újságíróként nagyon izgalmas időszak, amikor ugye a kampány finishbe érünk, figyeljük a tévévitákat, ki hogyan teljesített, aztán maga a választások napja, hogyan zajlik a csatatérállamokban, a különböző igen. százalékok jönnek, úgyhogy ez most is nagyon izgalmas lesz. Talán még izgalmasabb, mint bármikor máskor, nyilván ilyeneket nem nagyon tudunk kijelenteni, de hogy jelenleg a két elnökjelölt olyannyira egy szinten mozog, hogy hát tényleg ember legyen a talpán, aki itt bármit is fog jósolni. Szerinted mennyi fog múlni a holnapi tévévitán, elnökjelölti vitán, és megtörte a Kamala lendület, amit azért alapvetően megfigyelhettünk, miután ugye Joe Biden kilépett a versenyfutásból?
Nagyon sokat számít. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján akár ilyen 4-5% pontos elmozdulásokat is, hogyha valaki nagyon-nagyon rosszul szerepel, vagy nagyon-nagyon jól szerepel. Tehát most annyira fej-fej mellett van, hogy éppen ugye most olvastuk, majdnem jött ki a New York Times-nak a legfrissebb közvéleménykutatása, ami azt mutatta valóban, hogy megtorpant a Kamala Harrisnek a lendülete, ami várható volt, hogy az újdonság ereje, az újdonság érzet, a politikai üzenetek átmennek, ez augusztusban mozgatta a választókat, most kéne az, hogy akkor azok a nagyon fontos kérdésben, gazdaságpolitika, migráció, itt a társadalombiztosítás, amiben érdekes módon a Trump elkezdett középre húzni. Tehát most tehát visszatérve a New York Times azt hoztak, hogy 1% ponttal most Trump átvette a vezetést. És ugye most ki kell, hogy jöjjön még pár közvéleménykutatás, egyből azért nem szabad következtetéseket levonni, de kétségtelen és várható volt, hogy Trump is erre a helyzetre fog majd valahogy reagálni. Most úgy azt látható, bár én nem vagyok amerikai szakértő, csak ugye sokat olvasom a háttereket, hogy Trump azt elkezdett középre húzni, és ugye ebből a bizonyos New York Times-os felmérésből vagy közvéleménykutatásból az derül ki, hogy inkább tartják a választók Trumpot középre húzónak,
ez nagyon érdekes,
mint a Kamala Harris. Kamala Harris inkább baloldalinak tartják, és kevésbé tartják azt a Trumpot, akinek engem még nem győzött meg, hát full jobboldali a nézetei, a politikája, de érdekes módon elkezdett olyanokat lecsippentgetni, olyan demokrata szlogeneket, például mondom a társadalombiztosítási rendszer kapcsolatban, ami esetleg egyébként tipikus magyar példa, tehát hogy most ha azt nézzük, nem akarok nagyon Magyarország, de hogy megint az van, hogy Magyar Péter is szerintem azzal hozott el nagyon sok embert, hogy bement középre, és innen-onnan csipeget. Most nem gondolom, hogy Orbán Viktor azt mondta Trumpnak, hogy a magyar példát kell követni, pont ellenkezőleg, de hogy most Trump teljesen azt próbálja megvalósítani, kérdés mennyire tud hiteles lenni, és a holnapi vitán azért egy-egy grimasz, azért egy-egy olyan megnyilatkozás, azért Trumpnak az a macsó megközelítése. Most ne felejtjük el, Trump egy hölgyel fog vitatkozni. És Trump ebben azért eddig hát nem volt valami jó, nem is nagyon emlékszem, hogy hölgyekkel szemben, tehát nem is tudott volna kivel vitatkozni, de hogy ezt a helyzetet hogyan fogja kezelni, és itt nagyon-nagyon kell egyensúlyozgatni, tojásokon lépkedni, hogy egy demokrata elnök jelöltel és egy hölgyel hogyan fog beleállni. Én szerintem az utóbbi évek egyik legizgalmasabb, legérdekesebb vitája lehet, hogyha tényleg mindenki, már pedig most ki kell teríteni a lapokat, most már talán nem lehet annyira taktikázni, mert az utolsó két hónap múlva szavazás van, utolsó igen. fázisban vagyunk.
Most a kampánycsapatok biztosan tényleg 0-24-ben dolgoznak, és hogy mit tanácsoljanak az elnökjelölteknek, hogyan viselkedjenek. Egyébként Kamala Harris-től kicsit azt figyeltem meg az elmúlt időszakban, hogy már nem is annyira próbál Trump személyéről negatív kontextusban beszélni, hanem inkább így kvázi majd, hogy nem így ignorálja. Tehát, hogy Trump, ja, ne is beszéljünk róla, next question. Szóval, hogy ez is érdekes, hogy mennyire lesz amúgy személyeskedő ennek ellenére a vita, vagy mennyire ismerhetünk meg konkrét víziókat, akár gazdasági elképzeléseket. Szerinted mind lesz a hangsúly, akár kiindulva a korábbi vitákból?
Szerintem a személyeskedés az borítékolóan. Valószínűleg úgy fog beülni a Trump, hogy azt fogja, tehát egyrészt a republikánus szavazók is elvárják, szerintem a kőkemények, tehát a kemény vonalasak elvárják, hogy személyeskedjen. De valószínűleg a felkészítők azt mondják, hogy azért inkább próbáljon meg ezt a középre húzást, próbálja kihangsúlyozni, és mind a két oldalon, mert most tényleg, ahogy a Magyarországon is valószínűleg 2026-ban, itt is mondom, a bizonytalanok megnyerése fogja eldönteni a választást, de hát ismerjük, hogy láttuk Trumpot, nem ismerjük, csak láttuk sokszor Trumpot, hogy szerintem nem fog kibújni a bőréből, tehát egy-egy fél mondattal, egy-egy gúnyos mosolyjal, egy bármivel, talán fog élni. Más kérdés, én arra vagyok kíváncsi, hogy Kamala Harrisnek ez lesz az első, tehát olyan szűz beszéde kvázi.
Nemrég volt az első nagy TV interjúja
igen. Interjúja, tehát hogy ő mennyire képes átvinni azt, amit várnak tőle.
És meg ugye kompetenciát azért mutatni.
Igen. Ez egy nagyon nagy debatter azért a Trump. Tehát egy sokkal profibb, sokkal, tehát ilyen ravasz róka. Itt is tudnék egyébként magyarországi analógiát. Emlékszünk azért arra, hogy 98-2002 között volt az első Orbán kormány, és utána majdnem mindenki biztos volt benne, hogy lesz egy második Orbán kormány, és Megyesi Péter egy ilyen kvázi mindenki, nagyon sokan féltették attól, hogy Orbán Viktor az valószínűleg le fogja vitatkozni. Orbán Viktor akkor azt a taktikát választotta, hogy elhajolt. Azt gondolta, hogy az elért eredmények elegendőek lesznek, és a kicsit motyogó, kicsit nem annyira jól beszélő Megyesi Pétert így is simán legyőzi. Hát nem. Uh-huh. És Megyesi Péter nyert. Tehát baromi érdekes, hogy ebben a mostani helyzetben Kamala Harris melyik taktikát fogja választani. Valószínűleg nagyon fel van készülve, de nem arra föl leszek készülve, hogy azért Trumpnak biztos, hogy lesznek olyan mélyütései, amire valamit reagálni kell. Most a gazdasági elképzelések, hát nagyon rossz helyzetben van az amerikai gazdaság. Tehát én nekem közgazdászként az a legérdekesebb, hogy mit fognak erre mondani. Ugye mit fognak mondani, hogy a recesszió közeli helyzet van, ugye most Janet Yellen ugye bejelentette, megint Magyarországot akartam, mert nálunk is hasonló, hogy teljes foglalkoztatás van Amerikában, ugye az inflációt legyőztük, milyen érdekes, ez is megint egy párhuzam, és hogy hogyan fogják, tehát milyen kilábalási elképzeléseket fognak letenni az asztalra. Amerika tényleg, mert az egész világ ugye Amerikától függ kvázi, a kulcsvadult a szerep miatt, tehát ezt figyeljük, hogy mi lesz, nem tudom. Én azt mondom, hogy még továbbra is áll, most azt mondom, hogy Trumpnak áll az ászló.
Egyébként nálatok készülnek az elemzések azt illetően, hogy a világgazdaság szempontjából mely elnökjelölt milyen forgatókönyveket hozhat majd?
Igen, folyamatosan ezzel foglalkozunk. Egyrészt állandó külső szakértőnk, Kász Csaba geopolitikai szakértőnk folyamatosan ezzel foglalkozik, egyébként a holnapi cikke is erről fog szólni, és amellett ingatlan piacról Mester Nándor kollégám, aki szokott itt is megjelenni nálatok, ő az ingatlan piaci elképzeléseket elemzi, és mindazt, ami a kis emberek, az amerikai kis embereket, mert végül is valószínűleg ők fogják most már eldönteni a választásokat, hogy őket hogyan sikerül, jelzálog hitelekkel például mi lesz, ha most már itt az ingatlan piacnál tartunk. És hát azért mondom, az infláció az, hogy azért az amerikaiak is se érzik ugyanúgy, ahogy mi, hogy már legyőztük az inflációt. Tehát ilyen szempontból, hogyan, milyen képet vázolnak föl, tehát nagyon köszönöm a kérdést, érdemes továbbra is a privát bankárt, elsősorban ott vannak ezek az elemzéseink, de az M4-t is olvasni.
Köszönöm szépen, hogy itt jártál nálunk. Az elmúlt egy órában Csabai Károly, az M4privátbankár.hu főszerkesztője volt a vendégünk, tehát máskor is további szép napot, hello!
Szép napot mindenkinek, viszont hallásra!
9:57 van, hamarosan friss hírek, előtte még közlekedünk, maradjanak velünk!